A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 17-én kedden reggel, fél hét után egy perccel elindítjuk Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És persze a hallgatókkal, akik már jó sokan kocsiban ülnek, és próbálják elkerülni az a rakpartok lezárását, ahogy én észrevettem, de ahogy írják a hallgatók, például szerszámgazda is ez a tapasztalata, mert ő például arról ír, hogy reggelt a Váci a Leltéren megállt, a felüljáró és a körút irányba vezető sáv is áll, arra szól, a felüljáró tetejéről a körút sűrű, de halad. Én persze a Bajcsit választottam, írja ő. És ez már a budaörsi Bakcsomóponnál érződött valamiféle sűrűsödés.
Abszolút, de végig nem csak ott egyébként, hanem már a M7 bevezető, M1, M7 bevezető, maga az M7 elővárosi szakasza is eléggé sűrű, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a kedd reggel ez egy ilyen sűrűn indul.
Kicsit keményebb lesz, igen, forgalom szempontjából, úgyhogy lehet, hogy érdemesebb előbb elindulni. 0630
jó, nagyon jó, igen.
98098, nagyon jó.
Eddig csinálom. Jó.
Jó. Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ugye?
Igen, igen.
Mide lehet írni annak is, aki most hallotta először ezt a számot, és nincs aki fejben, mint például a szerszámgazdának meg volt nyilván, ahogy Gézunak is, itt ugye a méretes félperces részre föl kell dolgozni, mert ez egy képernyőnyi.
Na.
Ezt félek, hogy ez egy másfél perces inkább. Úgyhogy ezt előbb majd átnézzük. Azt mondja, hogy a mérnök úr írt nekünk didergős, fagyos a reggel. Arra azt nem is
Nem, mert felmelegedés van, nincs didergős, fagyos. Szépen, hát most egy meleg front van.
Pulcsiba könnyű nem didergősnek érezni, nem tudom milyen volt, tényleg kirontottam hát a házból, beültem a kocsiba.
Az tegnaphoz képest melegebb van, és jobb a levegő. Most 23-24 fok is lehet esetleg, de ez nem is annyira jó sajnos.
Hát
ugye,
hol és mert... mikor? Mert én néztem, hogy itt még délelőtt is 12-14 lesz a fővárosban.
Én most megnézem még
hát
egyszer
már meg.
Ezt
lehet,
a dolgot,
hogy
de a mai nap már felmelegedés van.
Hát,
Budapestet
ígérték,
néztem,
mondták,
és az a probléma, hogy ez a meleg front szintén nyugatról jön, mint a mediterrán ciklon annó. A mediterrán ciklonnal pedig az volt a baj a hétvégén, hogy megállt itt fölöttünk, és így
és
kavargott.
Így a Boris.
Így van, Boris viszont a felmelegedés azzal az a probléma, hogy olvad a hó, ami még hozzátesz természetesen a Duna vízgyűjtőihez, és így aztán az esőzések mellett tovább fokozza az árvíz veszélyt, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elhúzódó árvízről lesz szó, ami gyorsan indult, az lassan fog lefolyni, sajnos.
Bogi írja, hogy a Lehellen lakom, kinéztem, semmi dugó sem erre. Köszönjük szépen az ellentmondásos információkat. Most azt nézem, hogy ez mai? Mai. Igen, a szerszámgazda üzenete mai volt. 6:26-kor. Lehet, hogy egy pillanatra volt egy kis torlódás valami miatt, és az meg már elment. Jó, elmondtuk a kötelezőket. Zsófiákat köszöntjük nagy szeretettel, az ő nevük napja a mai.
Kérlek szépen, 15 órakor már 20 fok fölötti hőmérsékletre lehet számítani, és napsütésre.
15 órakor, igen. Hát akkor már nem napozik senki.
Hát ne.
Na, Zsófiák, boldog névnapot kívánunk, és nem mellesleg a galamboknak, a ludmilláknak, a Zsófia számtalan változatának becézett formájának.
A bölcsesség.
Szofi, Szófia, Zsófi is ünnepel. Ludmilla, Oriana.
Boldog névnapot, Zsófik.
Paloma. Látod? Galamb igen. És Paloma nap
igen,
is
igen,
van.
Hát nem véletlen. Nem, Picasso nap nincsen?
Milyen?
Picasso.
Hát.
Galamb és Picasso igen. Örökre. Együtt. Évfordulók közül 1787-ben az Egyesült Államok alkotmányának elfogadásának dátuma ez, illetve 1849-ben Bem apó áttért az iszlámra, és felvette a Murád pasa lett ő. Hát ez nem volt annyira aláhúzva annak idején a könyveinkben, de mindegy.
1896-ban a hajózhatóvá tett Vaskapu csatorna ünnepélyes megnyitása zajlik az Aldunán, és a Ferenc József császár és király, első Károly román király, Magyar Román Károly, és első Sándor szerb király jelenlétében.
És a 2006-os eseményeknek az elején vagyunk, szeptember 17-én 2006-ban kezdődtek a tiltakozások Magyarországon Gyurcsány Ferenc napvilágra került öszödi beszéde miatt. Biztosan sokan emlékeznek a 2006-os eseményekre, szép elhúzódó folyamat volt, amelynek az egyik híres helyszíne volt a TV székház és annak ostroma, és utána pedig a Kossuth téri tiltakozások és a városban elég sok helyen. Ugye elhúzódott még a 23-ai ünnepségek után is, meg hát akkor is ugye az a híres jelenet az elkötött tankkal, a Budapest felirattal, yeah. Ott a Bajcsin, Deák tér kereszteződésnél és a többi. Hát elég kemény szitu volt, az biztos.
Aztán születésnaposaink közül megemlékezhetünk Puskás Tivadarról, ugye a Telefonközpont feltalálója 1844-ben született, és Ken Kézi amerikai íróról is mindenképp, 1935-ös, a Száll a kakukk fészkére.
Ajaj, nagyon jó.
Szerzője, amiből kiváló film is.
Nagyon jó.
Készült. Nem csak a regény.
Jack Nicholson. Hát abszolút. Igen, mégis minden a mai napig ezt eszembe is jutott, hogy még egyszer meg kéne nézni. Óriási. Na nézzük akkor, hogy kiszületett még Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó orvos, a nemzet sportolója, 1937-ben született ezen a napon. Reinhold Messner, dél-tiroli osztrák hegymászó író, 44-es születésű, járt Magyarországon Reinhold Messner előadást tartani, hát eléggé kemény szituációkba futott ő bele Reinhold Messner. Egyszer az egyik előadásán elmesélte, hogy ugye több könyve is megjelent, és talán az egyik könyvet népszerűsíteni volt itt. Most nem emlékszem, hogy melyiket, de lehet, hogy a Kristály Horizont, Egyedül az Everesten, talán azt, hogy amikor elmesélte, hogy a teljesen elfagyott lábujjait hogy kellett lényegében amputálnia, amik már egyébként is töredeztek le, és ugye ilyenkor az üszkösödés nagyon keményen felléphetett.
Hát nem is mennék
erős.
Arra felé.
Erős.
Az biztos. 1260-as Damon Hill, aki eltűnt, ugye pár évvel ezelőtt a Hungaroringen. Damon Graham Devereaux Hill, brit autóversenyző, a Forma 1-es egyszeres világbajnok, a 96-ban
szerezte. Jaj, hát itt a barátnőm, 68-as az Anasti, az Anasztát, Anasztázia, amerikai énekesnő, dalszerző, sztár allűröktől nem mentes a hölgy. Úgyhogy azt a hepajt, amit sikerült intéznie idén a Jazz Picnic-en Paloznakon, az hát nem tudom, én találkoztam már ott egy pár ilyen...
Ja, a barinőd?
Nem, hát figyelj, én már találkoztam ott egy pár nagy névvel, és mind nagyon rendes, közvetlen emberek voltak, nem úgy az Anaszti, akinek olyan volt, hogy mindent ki kellett üríteni, amerre járt, és oda nem mehetett be ember, nem mehetett hozzá közel, mindig ürítettek mindent, minden irány borzasztó volt az egész. És hát ez van, Anaszti. Ilyen.
Anna.
Anna.
The little lady with the big voice. beceneve.
Hát, vagy a rendes Big Ego.
Becsületes neve Anastasia Lynn Newkirk. Uh-huh. Igen, művész neve az Anastasia. Ezt hagyta ő meg. Na hát, igen.
Nézzük, milyen üzenetek jöttek. Meg a Messengeren is lehet nekünk egyébként írni. Ezt elfejtettük mondani.
Igen. Azt mondja, hogy nem altató orvosú, az kire is jöhetett?
De. Hát, figyelj, én tudok. Jó. Így. Én konformizálódom, de az.
A bevásárlás központ északi végétől a felüljáró túloldala 8 perc, 500 méter. Ez azért nem átlag. Ja, ez még megy a polémia. Van-e dugó a Lehel téren, vagy nincs dugó?
Lehel téri dugó spottingot tartunk, abszolút, nincs
tehát
messze.
Tehát a bevásárló központ északi végétől a felüljáró túloldala 8 perc alatt az 500 méter. Hát, az nem annyira jó.
Nem arra azért. Nézett ki. Nem arra bizony. Nézett ki a kedves hallgató, aki ott lakik. Egy igen. másik irányba nézett ki. Ezért nem lát arra
és
dugót.
És lehet, hogy nincs is erre ablaka, tehát nem is fogja látni, amíg le nem igen. sétál.
Kinek lesz igaza? Kiderül a Bethlehem Casuals zenéje után. Ők egyébként egy manchesteri zenekar, és úgy definiálják magukat a saját oldalukon, a Bandcamp oldalukon, hogy Music Jesus Would Listen To. Úgyhogy ezt szerintem polgárpukkasztásból csinálták, de azért van benne egy jó kis klezmeres beütés, és nem tudom, hogy a Barn az a szám címe, ami most következik erről az albumról, egy idén megjelent album, az is ugye hát így nyilvánvalóan az egész Bethlehemi történetnek a része volt, úgyhogy a bibliai sztori. Nem tudom, hogy mennyire polgárpukkasztás, mennyire komoly, minden hát esetre groove, amit játszanak ők.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na, ez egy olyan hét lesz, ami nagyon sok mindent eldönthet, ugye szerdán van a Fed kamatdöntő ülése, ahol hát 25 vagy 50 bázis pontos csökkentést várnak, kezdenek kicsit többségben, vagy fölzárkoztak fele-fele arányra az 50-et várók. Uh-huh. Úgyhogy nem tudni még, hogy az adatok alapján hogyan dönt a Fed, meglátjuk. A lényeg az, hogy ez a várakozó álláspont rányomta a bélyeget a piacokra, 3-4%-kal csökkent a Bux is, jó, hogy esett, de nem vészes, 72.750 ponton állt meg az index. A vezető részvények közül a Richter tudott, ha jól látom, egyedüliként emelkedni 6%-kal 10.750 forintra, az OTP 0,5%-kal esett 18.500-ra, a MOL 9%-kal csökkent 2636-ra, és a Magyar Telekom stagnált 1022 forinton zárt, ahogy tette azt pénteken is. Azt hiszem, hogy a Bux komponensek közül milyen szélső értékek. Biff, ennyi ez, poros a képernyőm. 6,7%-os mínusz. Ugye ezt kerestük reggel, ami képernyő tisztított. Ott volt egy méretesebb mínusz. Hát a pozitív oldalon a Masterplast 0,7%-a, vagy az Autovalis 1%-a említhető, mint kiugró eredmény.
Hát izgalmas volt egyébként az amerikai kereskedés, mert új történelmi csúcs az, ami nyitotta a napot a Dow Jones. Minden esetre voltak nagyon komoly cég hírek. Az Intel az elég sok mindent jelentett be. Többek között a magdeburgi, meg tehát lengyel és gyár meg nem nyitásokat jelentett be. Ugye az arról volt szó, hogy több gyárat létesít, de úgy tűnik, hogy ezeket két évre elhalasztják, mert komoly bajban vannak, és hát ugye az elemzők többsége szerint egyértelműen az oka az, hogy elaludták a mesterséges intelligencia hype-ot, vagy átaludták, vagy nem készültek úgy, mint például az Nvidia. Mindenesetre egy 6,4%-os plusz jött a bejelentések után.
Szerintem nem aludták ezek át, hanem az Nvidia volt retteltesen jó rajtpozícióban.
Hát csak az a baj, hogy az vagy Intel onnantól recseg ropog. Tehát ott, hogyha nem lenne ez a kormányzati kisegítő pénz, meg a szerződések, meg most ugye kellett egy költségcsökkentő programot.
Persze, ő magában nincs jó bőrbe, nem azt mondom, csak az, hogy, hogy az Nvidia ugye olyan repülőrajtot tudott venni, mert már eleve ugye a videókártyái meg a bitcoin bányászat már felhívta a figyelmet a világra, hogy ezek a processzorok nagyon alkalmasak az ilyen típusú számításokra, és hát persze begyújtották a rakétákat, most mindenki rohan utánuk, vagy próbál utánuk rohanni, felzárkózni.
Szóval minden esetre ez a költségcsökkentő program úgy tűnik, hogy meghozta a gyümölcsét, legalábbis ennek örültek a befektetők. Az Nvidia-nál, tehát hogyha a tegnapi árfolyamokat néznénk, akkor nem az lenne a kép, amit most mondtunk, mert az Nvidia ugyan vezette a sort volumenben, de majdnem 2%-os minusszal. Rögtön utána meg az Intel ugye 6,4%-os plusszal, de hát pont fordított a helyzet, sokkal jobb helyzetben van az Nvidia, és sokkal rosszabban az Intel, mint mondtam, ott ez a költségcsökkentő program segít. A Teslánál volt egy 1,5%-os mínusz, az Apple-nél majdnem 3%-os visszaesés, és a Warner Brothers még tovább emelkedett, illetve...
Bátya.
A bátya. A Warner bratyók. A Ford is 1%-os plusszal. A Nokia bekerült a sorba 0,2%-os.
Emlékszel arra a vicce?
Plusszal. Igen, igen, igen. Igen,
jó,
Nokia. Igen.
Na jó.
De jó volt. És az Oracle is ott van 5%-os plusszal. A Pfizer, rég hallottunk róla, legalábbis én, majdnem 3%-ot tudott hozni. A lényeg, hogy izgalmas volt egyébként a kereskedés tehát az Egyesült Államokban. A Magnificent Seven-t, hogyha átnézzük, akkor az Apple teljesített a legrosszabbul, az Alphabet, a Microsoft, meg a Meta. Hát a Metánál egy ilyen nem volt nagy mozgás, de ők azért jól teljesítettek. Úgyhogy ezt lehetett látni a világon, pedig, hogyha körülnézzünk, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is ugye visszaesés lett a Nasdaq-en 0,5%-os, de a Dow Jones az ugyanekkorával pozitívban zárt, és gyorsan a távol-keletre rápillantok. Hát egyébként egész jó a helyzet, a Hang Seng Index emelkedőben, azt mondja, hogy a Kospi emelkedőben szintén, úgyhogy azt lehet talán mondani, hogy viszonylag jó hangulat van. A Nikkei, hát a Nikkeinél ott nincs, ott 2%-os mínusz. Jelen pillanatban így állunk tehát.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Ez bírom egyébként, rögtön a hallgató abban a pillanatban megszólalt a tőzsde szignál, megírta. Lapszemle? Kérdőjel.
Hát bizony, mert itt nem lehet.
Nem lehet. Lesz lapszemle. Most van a lapszemle.
Na, akkor gyorsan belekukkantunk, hogy ki mit ír. A Portfolio.hu például. Mário Draghinak ez a javaslatcsomagja szerintem még egy jó darabig ilyen muníció lesz, és elő lehet kapkodni bekezdéseket, és akár ilyen falatkánként adagolni az érdekességeket benne. Most éppen az európai védelmi iparról lehet olvasni a Portfolio.hu-n, ami ebben a bizonyos Mario Draghi javaslatcsomagban szerepel, miszerint a strukturális kihívásokat orvosolni kéne, kulcsfontosságú az unió gazdasági versenyképességének neveléséhez a védelmi ipar, és a dokumentumnak van egy olyan része, ahol erre tesz javaslatokat az Európai Központi Bank volt elnöke. Erről lehet a Portfolio.hu-n olvasni.
Meg arról is, hogy a Dunamenti területek egészén készültség van az árvízveszély miatt, ugye, ami a napokban sújtja a Közép-Európát és Magyarországot is. Bécsben már utcákat öntött el a Duna, Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban is rossz a helyzet. Ausztriában és Csehországban több ember életét veszélyeztette az, vagy már elvesztették igen, az életüket az áradások következtében. A lengyel kormány szükségállapotot hirdetett ki, az Európai Unió segítségét kérte, és Magyarország pedig aktiválta az uniós mechanizmust. Kedd reggel Pozsonyban a Duna 950 cm-en tetőzhet, és hát folyamatosan változik. Hát kérem szépen, itthon nem kell félni, jó kezekben vagyunk. Megmondta, hogy is nevezték, na mindegy, az a lényeg, hogy a katonaruhába öltözött őrnagy úr elmondta, hogy úszni tudó járművekkel segítik.
A szabadeurópa.hu-n elemzést lehet olvasni arról, hogy hogyan befolyásolhatja az amerikai választási kampányt az újabb merénylet kísérlet Trump ellen.
Ja, hát igen,
ami hát nagyon sikeresen fel lett göngyölítve, szerencsére hajaszálasan
börgült
az elnök úrnak, úgyhogy, de hát folyamatosan leselkednek rá, és próbálják eltenni lába alól. Szóval a szabadeuropa.hu-n magáról a merényletről, meg arról, hogy hogyan jöhet ez a kampányba, miután ugye eléggé leszerepelt a Kamala Harris-szel folytatott múlt heti vitájában, és ezt a kérdést feszegeti a cikk.
A Boris ciklon több mint 30 centiméterrel billentette meg a Balatont. Hogyan billentette meg? Több mint 30 centiméterre. Képzeld el, írja a 444.hu. Extrém erősségű széllökések voltak, és így kibillent a Balaton a medréből.
Mm-hmm. Tehát, mint amikor a kádba.
Igen, pontosan. Így van. Úgyhogy nagyon...
30 centi, az nem semmi azért egy ekkora teknőbe.
Igen.
Van még, vagy volt még valami, amit láttam... Ja, nem érdekes, vagyis érdekes a 24.hu-n, ugye a 6. kerületi Airbnb-s szavazásról, meg annak a utó zöngéiről, de pont erről fogunk beszélgetni a hírek után valamikor, mert ugye a hírek után ja, rögtön. Sumicki Balázsról, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével. Bocsánat, jó felkészült műsorvezetőnek, lövése nincs, hogy mi van a műsorrendben, illetve a műsor.
Dehogy nincsen. Van, csak közben látod a sok-sok képe. Igen. Hány képernyő van előtted? Hány Schmidt-Andi van előtted?
Belőle
itt van Schmidt-Andi.
Szerencsére csak egyet.
Szerencsére csak egyet látok, hogy megnyugodhat mindenki, hogy
akkor jó.
Ilyen problémám nincs.
Egyedül hogy... vagyunk Tiborom.
Igen.
Hány grippen van ott? Na, akkor jön Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mi pedig utána azzal az infóval, amit Balázs mondott, foglalkozunk ugye a Airbnb helyzettel. Terézváros 2026-tól betiltja az Airbnb-t. Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke jön ide már, mint hogy legalábbis a telefonon hívjuk őt fel, és akkor megkérdezzük, hogy ők mit szólnak ehhez.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 17-én, kedden reggel 7 óra 9 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a kedves hallgatókkal volt egy kis cserebere, a lapszemle és a tőzsde felcserélődött, amikor a lapszemléztünk,
volna.
Akkor a tőzsde, vagy volna, akkor jött a tőzsde, akkor hiányolták a hallgatók a lapszemlét, aztán amikor meg lapszemléztünk, akkor meg a tőzsde info.
Szerintem viccből
mind
írta.
A kettő megvolt, lehet egyébként, de a lényeg az, hogy ezt lehoztuk. Még valamit képzeld el, hogy utána néztem ennek az ITT-nek, ugye szórakoztunk ezzel, volt az ITT Nokia brand, ott a rendszerváltás környékén.
Megy a titi az erdőben, és akkor volt az a régi vicc, ugye, és akkor ITT Nokia.
Azaz. Ugye színes tévéket, rádiós hangokat, meg videórekordereket talán ezeket lehetett kapni, és képzeld el, hogy ez a cég még működik.
Ne viccelj.
Az International Telephone and Telegraph, a becsületes nevű korábban, ami ITT Inc. most, Incorporated, korábban ITT Corporation volt, tőzsdei cég, értelemszerűen ITT, a ticker kódjuk, úgy lehet megtalálni, az S&P 400 komponensének tagja, több mint 10 000 alkalmazottja van 35 országban. Őrület. Na, hát ez csak egy ilyen kis mellékzönge, mert kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet ezzel az ITT-vel, kik voltak ők, illetve hát kiderült, hogy még nagyon jól vannak, élnek és virulnak. De most megyünk tovább, azt hiszem, ugye?
Így
a
van.
Budapesti rovatunkkal megnézzük ezt az Airbnb-s dolgot a Terézvárosban.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát túl vagyunk, a Terézvárosban volt egy ügydöntőnek kikiáltott népszavazás arról a lakók körében, hogy kell-e nekik Airbnb vagy nem. Nem túl magas részvényel mellett, vagy részvétel mellett a vélemény nyilvánítók 54%-a úgy gondolta, hogy nem kell Airbnb, és ennek jó még folytatása, mert már kormány oldalról is piszkálgatják ezt a történetet, úgyhogy erről fogunk Sumicki Balázsral, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, apartman tanácsadóval beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ugye ti pont ezt az alacsony részvételt hangsúlyoztátok, hogy miatt, hogy csak a 20%-a volt a szavazatra jogosultaknak az, akik az urnákhoz járultak, persze képletesen, mert online is lehetett szavazni. Ezért gondoljátok azt, hogy azért ez nem annyira a 6. kerületiek teljes akarata. Ez az eredmény.
Nem, hát az, itt már a felkonf nem volt teljesen pontos, hiszen ez nem egy népszavazás volt. Egy népszavazásnál ott van urna, van választási bizottság, meg van, hogy mettől meddig tart, pontosan a jogszabályok definiálják, hogy kik szavazhatnak rajta, és hát el kell érni egy érvényességi küszöböt, illetve kell, hogy legyen egy eredményességi küszöbe, hogy az valóban ügydöntő legyen, és kötelező érvényű legyen. Ugye a 6. kerületnél ezek közül egyik sem állt szem. Ez egy közvéleménykutatás volt, amit a 6. kerületi önkormányzat csinál. Itt senki nem tudja, hogy kik számolták a szavazatokat, mi módon, mi garantálja azt, hogy nem lehetett belenyúlni. Egyébként nekünk most már vannak arra információink, hogy bele lehetett ebbe nyúlni, nem volt biztonságos ez a szavazás. Ezzel a közeljövőben a nyilván megfelelő jogi helyekre lépünk, illetve ezt be fogjuk mutatni a nyilvánosságra. És nagyon fontos, hogy nem szavazhatott mindenki azok közül, akik egyébként egy valódi népszavazáson szavazhattak volna, viszont szavazhattak olyanok az önkormányzat döntése alapján, vagy a polgármester úr döntése alapján, akik egyébként nem szavazhattak volna. Szóval itt szó nincsen egy valódi népszavazásról. Ugye 2 héten keresztül a választók egy bizonyos csoportja elmondhatta a véleményét, és az látszik ebből az eredményből, hogy nincsen valós társadalmi támogatottsága az Airbnb-zés korlátozásának, főleg nem betiltásának, hiszen Terézvárosban 10-ből 1 ember az, aki a betiltásra szavazott, ezt az összterézvárosi lakosságra vetítjük ki, és 9 vagy 8 azt mondja tulajdonképpen, hogy ő közömbös, ő nem ment el szavazni, őt nem érdekli, őt nem zavarja, közel 1 meg azt mondja, hogy maradjon. Úgyhogy ez egy nagyon erős legitimáció arra vonatkoztatva, hogy noha folyamatosan az a kampány ment, hogy itt minden egyes turista csak azért jön Budapestre, hogy bulizzon, minden egyes turista zavarja a lakókat, mindegyik egy állatmódjára viselkedik, hál' Istennek a lakosság ezt a xenofób kampányt nem vette.
Mennyiben számít ez? Mert hogy eddig is volt egy olyan szabályozás, hogy a kormány ezt a szabályozást az önkormányzatok kezébe adta, hogy eldönthetik, hogy hány napra adhatók ki azok a lakások. És most egész egyszerűen lesz egy döntés, hogy 0 napra. Tehát tulajdonképpen ha ez csak egy véleménynyilvánítás, és az önkormányzati testület így dönt, akkor így dönt.
Igen, világos, tehát enélkül a véleménynyilvánítás nélkül is dönthet úgy az önkormányzat, igen, hogy korlátozza a kiadható napok számát. Itt arról van szó, hogy nem merte vállalni Soproni úr a felelősségét ennek a döntésnek a meghozatalának, és megpróbálta ezt áthárítani a lakosságra. Ez valójában pont az eredmények tükrében egy meglehetősen sikertelen dolog volt. Azért van ennek mégis jelentősége, mert ahogy mondtátok, a kormány készül ennek a szektornak a szabályozására, és most, amikor leülünk velük reményeink szerint tárgyalni, akkor nagyon nem mindegy, hogy azt látják, hogy Atya Isten, itt tényleg mindenki betiltáspárti, és ez egy népszerűtlen dolog, és húzzunk rajtuk egy jó nagyot, vagy azt tudjuk mondani, hogy nézzétek meg, itt van az eredmény, közel nem akkora probléma, mint ahogy ezt néhányan elsősorban egy két, bocsánat, ez gazdasági műsor, tudom, de mégiscsak bekerült a politika, tehát mint egy-két szélső baloldali szervezet, aki kampányolt ellenünk, ezt üvölti a médiában. Ez egy nagyon fontos gazdasági szegmens, és a lakóknak is nagyon fontos gazdasági szegmens, úgyhogy tessék ezt figyelembe venni, mielőtt szigorítanak, mert szigorítást tervez a kormányzat is, tehát ezt mi már tudjuk, ez kiszivárgott.
Szélső balida vagy oda, azért ez az egész Európában egy, sőt nem csak Európában, mert a tengeren
hát az Egyesült Államokban is voltak már. Ugye,
Barcelona, Portugáliában is van, tehát ugye ez folyamatos probléma.
Barcelonában nincs. Barcelona, ez a, mindig mondatok téma, Barcelonában jelenleg annyi van, hogy új engedélyeket nem lehet kapni, tehát nem lehet új szálláshelyet nyitni. Ennek a szabálynak a meghatározás, vagy meghozására a kormányzat is készül, és ezt, ha csak Budapestről szólna, akkor ezt támogatni tudnánk. Mi úgy tudjuk egyébként, hogy gondolkodnak azon, hogy ezt az egész országra kiterjesztik, ez érthetetlen számunkra, hogy mondjuk vidéken miért ne lehessen szálláshelyet nyitni, de ezt Budapesten mi is tudjuk támogatni.
Az alacsony részint ehhez még egy érdekes észrevétele a hallgatónak, hogy hol voltak az Airbnb tulajdonosok, ugye elég nagy számú lakást.
Nem szavazhattak. Tehát ez egy illiberális szavazás, vagy közvéleménykutatás volt, ugyanis ha valódi népszavazás van, akkor az megérthető, hogy a Airbnb tulajdonosok, vagy azok a vállalkozások, vagy a vállalkozások munkatársai, akik nem Terézvárosban laknak.
De várjál, mielőtt ebben nagyon belemegyünk. Igen, tehát ez hogy derült ki, hogy ők Airbnb-sek, lakcímkártyával lehetett szavazni?
Lakcímkártyával lehetett elmondani a véleményt. De ugyanakkor elmondhatták a véleményüket a 16 éven fölüliek, elmondhatták a véleményüket a közügyektől eltiltottak, tehát ez a két csoport, aki normális esetben nem szavazhat egy valódi szavazáskor, egy ellenőrzött szavazáskor, ahol felügyelnek a választás tisztaságára, civil delegáltak a jegyzők. Itt semmi ilyen
nem volt. Hogy még az Airbnb-eseken rugózom, az lehet, hogy akkor az ömében az Airbnb lakásokat kiadók nem terézvárosiak, tehát nem oda vannak bejelentve?
Persze, tehát az lehet, gondoljuk végig életszerűtlenül, te van egy terézvárosi lakásod, amit Airbnb-ztetsz. Nem feltétlenül igaz az, hogy te ott laksz, és te nem jelented oda be magad, hiszen neked van egy másik helyed, adott esetben egy másik albérlet.
De akkor azért az nem annyira illiberális, hogy valaki oda megy valahonnan, valahova vállalkozni, és az ott lakók pedig erre kifogást emelnek, és problémájuk
még
van
vele. Hogyha ez egy valódi népszavazás, ahol egy nap van reggel 6-tól este 7-ig van egy érvényességi, eredményességi küszöb, 18 éves büntetlen előéletű polgárok szavazhatnak, akkor természetesen ez a kérdés fel sem merül. Ebben igazad van. De ha itt van egy olyan közvéleménykutatás, ami heteken át tart, ahol nincsen érvényességi küszöb, tehát most például 20% lakónak a fele, tehát Terézváros 10%-a véleménye alapján korlátozzák egész Terézvárosban az ingatlanoknak a bérbeadhatóságát, vagy rövid távú bérbeadhatóságát, bevonnak olyan választói csoportokat, akiket egy normális népszavazásnál, amit te mondasz, nem vonnak be, akkor viszont ebbe a közvéleménykutatásba azok az emberek, akik oda fizetnek adót, amiből Terézváros a szociális kiadásainak egy részét finanszírozza, akkor igenis ők is elmondhatták volna a véleményüket. Tehát nem népszavazásnál ez lett volna a feladat.
Balázs, mit gondolsz, hogy azoknak, akik azt mondják, hogy ők nagyon rosszul érzik magukat, azok a lakók, akik olyan társaságban laknak, amiben működnek Airbnb-s apartmanok. Erre mit lehet mondani?
Ugye sosem tagadtuk azt, hogy vannak valóban olyan helyek, ahol ebből problémák vannak. Ez jól mutatja, hogy mennyi. Ez ugye a 10%. Ez most azért világosan látszik. Ezekkel világos, hogy foglalkozni kell. Erre vannak nagyon jó hazai és nemzetközi példák, illetve teszünk erre javaslatot a kormányzatnak is, már tettünk korábban is, mert nem mindenre van jogkör az önkormányzatnak. Az egyik, ugye, hogy a problémáknak a zömét a nagy társaságok okozzák. Akik ugye a 10 fő megérkezik valahova, akkor ha halkak, akkor is hangosak. Tehát meg kell azt vizsgálni, hogy engedik-e, hogy a társasházakban nagy létszámú csoportok jöjjenek. Ezt azt gondoljuk, hogy ez egy valid felvetés. A társasházi Airbnb-nek a több mint kétharmada 2-4 fős apartman. Tehát ha azt mondjuk, hogy 6 fő fölött mondjuk nem lehet jönni, az egy jó történet, ekkor viszont meg kell vizsgálni, hogy a társasházakban működő hostelek, amiket tehát abszolút nem érint ez a tiltás, és ez vígan működhetnek tovább, hogy azok akkor vajon miért működhetnek 40-50-60 ágyal, közös terekkel, tehát ahol egy terembe érkeznek adott esetben 10-en, miért működhetnek tovább? És mi azt látjuk a kormány előterjesztésben, hogyha megvalósul az, amit a kormányzat szeretne, abban kifejezetten arra buzdítanak, hogy egyébként a nagy alapterületű szállásokat majd át lehet minősíteni hostelekké. És ez ügyben már vannak érdeklődések felénk is, hogyha Terézváros meglépi ezt a korlátozást, akkor hogyha van egy 70 négyzetméteres lakásom, amiben eddig 4 ágy volt, hogy kényelmes legyen, komfortos, 2 hálószoba nappali. Ha én beteszek oda 11 ágyat még, megfelelek a feltételeknek, akkor én ezt hostellé tudom minősíteni. Hát normális ez az irány.
Hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem. Normális biztos, ez a része, amit így ezt most hirtelen, amit te elmondtál, abból mondanám, hogy ez nem jó irány. Azt viszont, hogy nagyon sok helyen külföldön a házszabályoknak való megfelelést, vagy azoktól való eltérést, az különböző módon szankcionálják. Például az este 10 óra utáni csendet, és a többi, és a többi. Tehát valami ilyesmi lehetne, nem? A megfelelő út.
Barcelonában ez úgy működik, és azért mondtam, hogy ott azért más a dolog, mint ami itt a médiában fut, kihívtak engem egy tanulmányot. A Barcelona volt a buli turizmus fővárosa. Pokollá tették a turisták egy része a lakóknak az életét, és ezért azt mondta a barcelonai önkormányzat, hogy egy, moratórium, nincs új szállásra ennyitás. 2, van egy 0-tól 24 óráig működő forródrót, ahol a lakók a panaszaikat bejelenthetik. Erről az üzemeltetők értesülve vannak, hogyha panasz érkezik rájuk, és fél órájuk van intézkedni, fél óra. Az önkormányzat nem mondja meg, hogy hogyan és mi módon, az a vállalkozóra van bízva. És ha nincsen fél órán belül intézkedve hatékonyan, akkor most akarok nektek hazudni, de ilyen 1000 eurós büntetéseket kapnak.
Értem.
És azt hiszem, hogy a harmadik vagy negyedik ilyen után törlik a szállását a nyilvántartásból, mert magyarul a játéknak vége. És mivel moratórium van, az a szállás onnan kiesett. Úgyhogy kénytelenek voltak a házigazdák olyan megoldások felé nyúlni, amik biztosítják, hogy ilyen ne legyen. Úgyhogy erre vannak nemzetközi példák, jó példák, ezt át lehet venni itt is. De még egyszer, azért a probléma súlyát mutatja a részvétel és a szavazók száma. Úgyhogy vannak problémák.
Balázs, nem hiszem, hogy ez fogja zavarni a kormányzatot, hogy valahogy hozzányúljon az Airbnb-hez, úgyhogy tudtok-e velük tárgyalni, vannak-e javaslataitok, hogyan tovább?
Persze, tehát pont a mai nap megy ki számukra a javaslatok. Ők egyelőre kevésbé tárgyaltak velünk, mi tudjuk, látjuk, hogy ők mit szeretnének. Eljutatjuk a mai napon hozzájuk azokat a javaslatokat, vagy azt, hogy amiket ők szeretnének, abból mi az, amit támogatni tudunk, mi az, amit abszolút nem tudunk támogatni, és mi az, amiről beszéljünk, hogy támogathatóvá tegyük. Azt gondoljuk, hogy meg lehet azt oldani, hogy teljesüljenek azok a célok, ami a lakhatást, a lakbéreket illeti, ami a közösségi szabályok betartását illeti, és az adóbevételeket növeli, mert erre szándéka van a kormányzatnak. Ezekről mind lehet beszélni, egy vörös vonal van, a kormányzati kommunikáció kedvenc fordulatát használva, a kiadható napok számának a korlátozása, tehát az, ami elfogadhatatlan, minden másról tudunk egyeztetni.
Hát az érdekes lesz akkor, hogyha ez tényleg úgy működik, ahogy mondtad, hogy hostelre át lehet minősíteni, és akkor egy kis problémából generálunk egy nagyobb problémát, azért ez szerintem
nagyon fura. Sok lakás nem alkalmas, ezért ezt hozzá kell tenni a korrektség véget, de a nagyobb lakások, azok alkalmassá tehetőek erre.
Hát várjuk meg a végét, mert akkor gyanítom, hogy azt
is egy azért biztos, hogy a többi kerület már bejelentette, hogy ők nem terveznek ilyet. Az 5. nyilatkozat, 7. nyilatkozat, a többi kerület pontosan tudja, hogy ennek a szavazásnak a legnagyobb vesztesei a lakók sok egyéb miatt, és ők nem terveznek ilyet. Igazából Terézváros most egy kicsit széllel szemben végzi a dolgát. Én nem hiszem, hogy mindenki más lenne a bolond, aki az autópályán megy szemben.
Oké. Okay. Köszönjük okay, szépen,
folytatása következik. Köszi szépen, szép napot neked.
Köszönjük szépen. Szia. Hello, sziasztok.
Somucki Balázsral, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, apartman tanácsadóval beszélgettünk.
Elég sok hogy is mondják ezt, észrevételt, kommentet szült.
Igen.
Ez a riport természetesen.
De a hallgatók zöme az inkább olyan támogató, meg vagy bosszús, mert nagyon sokan írtak abból a környékről, belvárosból.
Abszolút, figyelj, én ezt megértem, és ez,
még
ez
nem
a szabályozás
hiánya.
Beszéltünk
ugye az ingatlan árak és albérletárakra való hatásáról.
De figyelj, szerintem amit elmondott a Sumicki Balázs a barcelonai gyakorlatról, az egy teljesen egy best practice lehetne, tehát egy teljesen normális szituáció. Tehát, hogy úgy,
bízunk benne, hogy ez beépül valahogy, úgyhogy majd meglátjuk.
Igen, nem
hogy,
tudom.
Hát még nem tudjuk, mert még nincs ez a folyamat, majd tudjuk akkor, amikor látjuk, hogy mi a kormány javaslata. És ezért mondtam, hogy folytatni fogjuk, és megbeszéljük ezt a dolgot még.
Rendben, Balázs.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na hát Twiddle az régen volt, sajnos mostanában új lemez nem lesz, mert Mihály az külön vált, egy kicsit szüneteltették a zenekart, és szóló projektbe kezdett.
És
hát reméljük,
a konyhában alszik.
Reméljük, hogy összejön. Én pont ezt akartam mondani, hogy akkor van gond, amikor hajnalban jönnek haza a dorbézoló lakók.
Bizony.
Akkor az ember a kis kávéját szopogatva hallgatja a Millás reggelit, de majdnem szívinfarktus kap, és elcsúszik a konyhába. Erről szól a következő. Dal.
Na, megyünk tovább, kedves hallgatók, még nyomozunk az interjú alanyunk után, de addig is szemezgetünk az üzenetek között. A kormánynak nem javaslata leszem egy rendelete holnap reggelre, írja Bruno. Hát jó, igen, ismerjük az ügymenetet, de mi azért bízunk benne, hogy még előbb lesz annak, vagy olyan verziója, amiről még lehet beszélni. Aztán Ákos írja, hogy ez nem a profitról, hanem a lehetőségről szólt, nem odaállva egyik oldal mellé sem, írja. Ő volt Airbnb-sként, mondom, hogy azért egy olyan házban élni, ahol van 9 lakás Airbnb-re, és egy ott lakó, na ott tud lenni hepaj. Az állami szabályozás megint csak papíron fog jól mutatni. Egyébként igen, ez sokszor van, hogy kijön a rendelet, és sajnos a végrehajtás, vagy a végrehajthatóságot nem vizsgálják, vagy esetleg kicsit puhább kézzel. Azt mondja, az Airbnb által rengeteg euró érkezik az országba, semmit nem fog tenni a kormányzat ellene érdemben. A mérleg másik serpenyőjében az emelkedő ingatlanárak, bérleti díjak nem zavarják a kormányzatot. Hát, én ezt furcsa lennám, tehát onnantól, hogy kimondjuk, és kimondta ezt már Nagy Márton, és kimondta Alexandra is, hogy mellé állnak az ügynek, onnantól azért az elég furcsa, hogyha ezt most elkumantják, vagy egyszerűen nem foglalkoznak vele, vagy hoznak valami nagyon semmilyen szabályozást. Nekem ez fura lenne, és a gyenge kormányzás képét mutatná. Szerintem azért lesz ebből valami, hogy mi az, nem tudjuk, az majd kiderül, de valamiféle szabályozás szerintem lesz.
Szerintem zenéljünk egyet, és akkor utána megnézzük, hogy sikerül úton érnünk interjú alanyunkat.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Beindítunk egy sorozatot a Színlap szakértőivel egy 6 héten át tartó beszélgetés folyamban, olyan egészségügyi témákról fogunk beszélgetni, amelyek kiemelt figyelemre tartatnak számot, és akár különböző betegség kialakulásának a megelőzését, korai fázisú felismerését is tudjuk ezzel segíteni. Most az első a fáradtság lesz, ami szerintem egy nagyon ilyen általános valami, de hogyha az rendszeresen fennáll, vagy hosszú ideje fennáll, és a világért sem tudunk kiugrani belőle, nem ilyen egy-két napos, jött a front, és akkor az levert esetleg, utána meg megint jól vagyunk, akkor bizony ezzel foglalkozni kell. Szász Máté biológus, a Színlab sportdiagnosztikai tudományos vezetője lesz ebben partnerünk. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, köszönöm szépen a lehetőséget.
Na, fáradtság. Ugye ez egy olyan dolog, hogy szerintem ritkán fordulunk orvoshoz vagy laboratóriumhoz. Jó napot kívánok, hogy fáradt vagyok. Mi az a szint, vagy mi az a fok, vagy időintervallum, amikor azért ezzel foglalkozni kell, és feltűnőnek kell lennie, és érdemes kivizsgáltatni?
Köszönöm a kérdést. Az a helyzet, hogy a fáradtság az minden esetben problémát jelent. Tehát, hogyha ma reggel kipihenten ébredtél, és az elmúlt hetekben is kipihenten ébredtél, akkor ahhoz a szerencsés nagyjából 50%-ot tartozó lakosság, 50%-ahoz, aki ezt elmondhatja, mert a másik 50% sajnos nem. Az, hogy valaki rendszeresen fáradtan ébredt, hogy reggel úgy kell kiásni az ágyból, az mára inkább természetessé vált, és ez igen nagy probléma. Ugye a fáradtság az egyrészt minden körülmények között, vagy kórokit, tehát kórjelző, vagy valamilyen betegségtünetnek a nagyon fontos, betegség nagyon fontos tünete, vagy pedig önmagában egészségi kockázatot jelent. Tehát, hogyha okkal vagyunk fáradtak, azért, mert nem tudtunk jól aludni, kevés volt rá az időnk, sokáig tévéztünk, vagy rengeteget dolgoztunk, és ez rendszeresen ismétlődik, az önmagában egy nagyon súlyos egészségi kockázatot rejt magában. Ugye a kialvatlanság az legalább annyira emeli mondjuk a keringési rizikót, vagy a daganatos kockázatot, mint mondjuk a dohányzás.
Hú, viszont, hogyha tehát akkor van egy életmód része, ugye, ami előidézheti ezt, és a másik oldal pedig az, hogy van valami olyan tünet, vagy hogy ez egy tünete valaminek, tehát valami idézi elő a fáradtságot. Tehát a két oldalról lehet ezt nézni.
Pontosan, a legnagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag a legtöbb krónikus betegségnek az egyik jellegzetes tünete a fáradtság, tehát innen nehéz megközelíteni. De azért a fáradtság mögött, a krónikus fáradtság mögött azért igen jellemző folyamatok vannak. Tehát ugye alapvetően a legtöbb gyulladásos folyamat, a legtöbb krónikusan fennálló gyulladás, az fáradtságot képes előidézni, ezért ezt nyilván ilyenkor ki kell zárni. És ezen kívül van rengeteg olyan súlyos vagy kevésbé súlyos egészségi állapot, ami úgy szintén jellemzően fáradtsággal jár. Úgyhogy nyilván nem akarunk rögtön arra gondolni, hogy valaki meg daganatos beteg, vagy egy súlyos immunrendszeri betegsége van, de hát egyszerűen gondoljunk abba, hogy mondjuk rengeteg tápanyaghiány úgy szintén fáradtságot idéz elő. Tehát szinte az összes olyan vitamin vagy nyomelem, ami részt vesz az energiatermelő anyag cserébe, és már pedig a vitaminok nyomelemek többsége ilyen, hogyha ez hiányzik a szervezetünkből, vagy limitáló mennyiségben van jelen, akkor rosszul fogjuk magunkat érezni. De a nagyon jellemző például egy inzulinrezisztencia, egy kezdődő inzulinrezisztencia, ennek is a bevezető tünete egyébként a rendszeresen visszatérő fáradtság, illetve a reggeli fáradtság.
Ti milyen mélységbe tudtok elmenni, ugye ti inkább ezt a vitaminozottságot, nyomelem mezettséget, hogy ezt a milyen kifejezést használjuk, tudjátok vizsgálni. Ugye?
Hát igazából nem, mert valójában ugye a laborunkban több mint 5000 markert vagyunk képesek nézni, tehát meglehetősen széles a diagnosztikai potenciál, gyakorlatilag az összes háttérben meghúzódó okra fényt tudunk deríteni, és szoktunk is, nem ritkán érkeznek ezzel a páciensek, hogy fáradt vagyok. Ahogy mondtátok a bevezetőben, nagyon sokszor nem a háziorvoshoz mennek ezzel a problémával, hanem rögtön a laborba, hiszen pontosan tudják, hogy ezek olyan tünetek, amik így ránézése, kikérdezése nagyon nehezen deríthető.
Hát igen, és a házi orvos egy ilyesmire, tehát hogyha nem valami konkrétan megy az ember, az az én tapasztalatom, akkor majd azt mondja, hogy aludjon többet, kedves Gede úr, vagy pihenje ki magát, vagy menjen futni, vagy nem tudom, de biztos, hogy elhajt valami olyasmi jó tanácssal, ami azért nem
igen,
annyira.
Igen, jó, elfáradsz, és akkor igen. Majd kialszod magad.
Egyébként, hogy mondjam, nagyot nem téved a házi orvos, mert valóban, tehát azért...
Ez lehet az első.
Tudtuk javasolni. Igen, mielőtt felboncoljuk magunkat, előtte érdemes ki megpróbálkozni az alvással, évezredek óta működik, és 10 fogorvosból 9 ezt ajánlan egészen biztosan, de ettől függetlenül nagyon sok olyan jelenség van, krónikus jelenség, ami fáradtsághoz lehet. Mondjuk egy egyszerű vashiány, egy vérszegénység, rendkívül gyakori, főleg a nők körében, vagy egy csökkent pajzsmirigy működés, vagy egy pajzsmirigy túlműködés, vagy bármilyen más hormonális zavar, ami most már nem csak a változókorban lévő embereket, férfiakat és nőket érinti, sokkal fiatalabb korban is megjelenhet. De egyébként ugyanilyen nagyon érdekes a különböző gyulladásos betegségek, és most nagyon sok bélrendszeri gyulladásos betegséggel találkozunk, és ezeknek már az egész korai bevezető állapotában, amikor azért nagyon jellegzetes hasi tünetek még nincsenek, a fáradtság már megjelenik. Ugye mi végzünk bélbiom vizsgálatot is, ugye a bélflórának a teljes körű elemzését, és ott is azt látjuk, hogy szinte mindegy, hogy milyen bélbiom eltérést tapasztalunk, a tünetek között markánsan megjelenik a rendszeresen visszatérő fáradtság, amikor arról panaszkodik a páciens, hogy reggel úgy kell őt kiásni az ágyból, és teljesen mindegy, hogy hány órát aludt, nem képes kipihenten ébredni. Mi annak idején végeztünk egy felmérést a lakosság körében, megkérdeztük a pácienseket, hogy egyébként mennyire jellemző az, hogy kipihenten ébrednek. Üveges szemmel néztek ránk. azt se tudták, hogy mire gondolunk. Tehát, hogy, hogy a mai lakosság körében ez, hogy, hogy reggel energikusan ébredek föl, ahogy fiatal koromban, hát ez most már szinte ritkaság számára.
Nem alvás szakértő, vagy nem is ezért hívtunk, ugye, de a kérdezi egy hallgató, hogy mi az optimális, hogy a 7 meg 8 óra között megy
hát,
a polémia.
Hát, nem mindegy, hogy mi a deep sleep
lehet
benne,
lehet
ugye, a mi alvás.
Lehet standardizálni, hogy azt mondani, hogy a 7 fél az ideális, közben lehet, hogy valakinek a 6 elég van, akinek a 8 fél.
Nem vagyok alvás szakértő, neurobiológus vagyok, és ez a neurobiológia. Sokat foglalkozik, sajnos a 9 óra a megfejtés. Tehát 9. A szabadófutó kísérlet. Igen. Tehát azokban a humán vizsgálatokban, ahol engedték ad libitum, tehát korlátozás nélkül aludni a felnőtt embereket, a 9 óra alvás volt az a mennyiség, amire a legjobban reagált a szervezet.
Nem is tudok annyit, bár ez a korlátozás, ez fontos dolog, mert bejönnek a macskák és elkezdenek nyalogatni, meg ébredni. Úgyhogy lehet, hogy ezért
igen,
nincs
fogok. Bárki kezdve reggel nyalogatni, igazából illik rá felébredni, de az a helyzet, hogy nem is ez a, tehát, hogy nem is ezek azok a tényezők, amik leginkább megzavarják az alvásunkat, hanem maga a tudat, hogy nekem most reggel föl kell kelnem, vinni kell a gyereket dolgon támad, tehát igazából a lelkismeret nem hagy minket nyugodni.
Hát meg rengeteg minden, a wifi, a bluetooth, meg az összes többi az dolog. Igen. Nyilván, tehát ez egy ilyen ideális állapot, amiről te beszélsz, hogy
így
ha így elküldenek egy ilyen lakatlan szigetre, akkor mennyit aludnál?
Máté, fogy az időnk, tudunk egy ilyen lépéssort, cselekvéstervet felállítani, hogyha fáradtak vagyunk, akkor mit csináljunk. Nyilván ez az első, hogy nézzük meg, hogy alszunk eleget.
Így van, pontosan, tehát kezdjük azzal, hogy nézzük meg, hogy alszunk eleget, és megfelelő körülmények között alszunk-e, megfelelő szellőzött szobában, nem túl melegben, stb. Tehát az alvásigényét rendbe kell rakni. Általában azért az emberek ezt tudják. A következő lépés az, hogy célszerű egy általános vizsgálaton átesni, meg kell nézni, hogy van-e egyébként a szervezetünkben valamilyen olyan robosztus korfolyamat, ami ezt indokolhatja. Egyébként egy egyszerű belgyógyászati kivizsgálás, vagy egy házi orvosi kérdezősködés, és egy közepesen alapos labor már válaszokat ad. Ha itt nem találunk semmit, és az esetek többségében itt nem találunk semmit, akkor viszont el kell kezdeni a tünetek után lépésről lépésre haladni. Ugye mi azért nagyon szeretjük a vitamin és nyomelem vizsgálatokat, mert a lakosság túlnyomó többségének van valamilyen vitaminhiánya vagy nyomelemhiánya, és ezeknek a pótlása akkor is javítja a közérzetünket, ha egyébként nem ez okozta a problémát. Tehát nyilván ez ugye teljesen logikus, hogy bármilyen hiányállapozunk van, ugye ha azt helyrehozzuk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. És utána itt egyszer a tünetek után haladni. Mi azt vettük észre, ugye van egy dietetikus csapatunk, aki például a Bélbion vizsgálatok után kilemzi az eredményt, és összeadja ennek megfelelő étrendet, hogy a legáltalánosabb visszajelzés az, hogy kipihentebbnek, energikusabbnak érzem magamat. Tehát azt gondolom, hogy ha nincsen semmilyen olyan robosztus korfolyamat a háttérben, amit föltártak volna a vizsgálatok, akkor egy megfelelően összeállított étrend lenne a következő lépés, mert az rengeteget tud tenni azért, hogy adott esetben az ilyen enyhébb háttérben meghúzódó rendellenességek, egy kisebb mértékű pajzsmirigy hormonzavar, egy kisebb mértékű inzulin rezisztencia, vagy bármilyen glükózanyagcsere zavar, jelentős mértékben rendeződjön, és ez önmagában nagyon-nagyon sokat fog segíteni a fáradtság leküzdésében.
Oké, hát szerintem adtunk már is egy jó tanácsot, de még majd lesz egy hat beszélgetés sorozatból még öt, úgyhogy biztos, hogy sorra kerül még egy csomó minden érdekesség. Nagyon szépen köszönjük, Máté, ezeket
köszönjük
az információkat. Szép napot neked, szia!
Nektek is, sziasztok!
Szász Máté biológussal, a SYNLAB sportdiagnosztikai tudományos vezetőjével beszélgettünk a fáradtságról, annak okairól és elkerülhetőségéről.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Energiaközösségek, erről sokat beszélünk már egy jó ideje, mert nagyon hasznos lenne ilyeneket létrehozni, mégsem könnyű. Ráadásul hazánkban a meglévő épületek 75%-a energetikailag elavult, és a jelenlegi felújítási ütem pedig nem felel meg az uniós célkitűzéseknek, sürgősen növelni kéne a mély felújítás mértékét. Itt van velünk a vonalban Zagyva Gabriella, az Alsó-Mocsoládi Önkormányzat környezetvédelmi és klímareferense, az energiaközösségeket össze összefogó Transformátor Közösségi Energiaközpont munkatársa és az Európai Éghajlati Paktum nagykövete. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát mi a probléma ezzel a felújítási ütemmel, vagy egyáltalán mi az, amit meg lehet tenni, hogy azért valamennyire csökkentsük az energia elavultságát ezeknek a házaknak?
Hát ahogy itt elhangzott a bevezető szlogánban is, hogy ugye ez a cél, hogy minél kevesebb energiát pazaroljunk, és hát talán az a legjobb energia, amit meg se kell termelni. Tehát én onnan indulnék ki, hogy alapvetően az energiaközösségek arra jönnének létre, vagy ez lenne a céljuk, hogy helyi szinten minél inkább meg tudjuk termelni saját magunk megújuló energiából az energiát, és ezt itt helyben tudjuk egymás között elosztani és felhasználni. Ugye itt nem a profit maximalizálás vagy profit termelés a cél, hanem hogy a közösség tagjainak a jóléte, az energiaszegénység csökkentése, a kiszolgáltatottság, az energiafüggőség csökkentése, és ez, hát ilyen szavakat kellene megtanulnunk, hogy energiademokrácia például, tehát hogy én rendelkezhessem arról, hogy eldönthessem, hogy én milyen forrásból származó energiát szeretnék felhasználni, hát megújulóból, vagy nem tudom, atomenergiából származó energiát, de igazából szerintem az is egy nagyon fontos cél, hogy minél kevesebb energiát kelljen megtermelnünk.
Hát ez nagyon fontos. Nagyon
kicsit, bocsánat, még erre az energiaközösségre hadd térjünk vissza, mert nekem nincs erről elképzelésem, hogy kapcsolódnak össze a tagok. Tehát ez csak családi házasak, vagy egy társasháziban is összejöhet.
Többféle modell működik. Magyarországon ami engedélyezett, vagy a törvény által megengedett, az egy non-profit gazdasági társaságot lehet létrehozni, vagy szövetkezetet. Ugye ez a szövetkezet ez nem nagyon megy Magyarországon, de például Ausztriában, Németországban nagyon jó működő modellek vannak erre, hogy bárki, akár az ország bármely területén beléphet egy ilyen szövetkezetbe, bizonyos összegért vesz egy részjegyet, ami mondjuk 150 euró vagy 200 euró, akármennyi részjegyet, illetve nem akármennyit, mert van egy felső korlát, de többet is vehet, viszont mivel szövetkezet, ezért szavazati joga akkor is csak egy van, hogyha több részjegyen rendelkezik, és így gyűjtenek össze gyakorlatilag annyi pénzt, hogy ezt hát kiegészíti esetleg még befektetők vagy banki hitellel, ők maguk tudnak akár egy szélerőművet, akár egy napelemparkot, akár egy biogáz üzemet működtetni. Aha. Erre például láttunk példákat, hogy gazdák fogtak össze Ausztriában, akik, hát régen ugye nagyon sok marha volt, abból trágya volt, amit vissza tudtak forgatni a földekre, de megszűnt ez az állattenyésztés, és ők akkor elkezdtek, létrehoztak egy ilyen energiaközösséget, amivel a gazdák a megtermelt, hát ilyen melléktermék, meg olyan növényi maradványok, amiket ugye nem tudnak egyébként értékesíteni, ezt gyakorlatilag biogázt állítanak elő belőle, és a maradék anyagot pedig komposztálásra föl tudják használni. Tehát, hogy így egy ilyen alulról jövő kezdemény is lehet, de van olyan, amiben önkormányzat van benne, van, amiben cégek vannak benne, és mondom, bankok, egyesületek, egyházak, tehát bárki, akár társasház is összeállhat, tehát ilyen példát is láttunk.
A társasháznak mennyiben más ez a forma, mint hogy feldobja a tetőre, és a társasház része?
Abból a szempontból más, hogy így minden lakásban van egy okos mérő. Tehát mérik azt, hogy mennyi például a napelemből mennyi energiát termeltek, mennyi az, amit a hálózatból vesznek be, és akkor lakásokra lebontva lehet mérni, hogy ki mennyit használt föl. Ugye nem is kell az, hogy minden lakástagja legyen ennek az energiaközösségnek, akkor ő nyilván más tarifával számolhatja el, de itt a lényeg az, hogy például az én házamon van napelem, én többet termelek mondjuk nyári időszakban, mint amennyit fel tudok használni, nincs akkumulátorom tárolni, nem tudom, ezért én nekem ugye a hálózatra kell visszatáplálnom ezt az áramot, és ezért, hát most Magyarország viszonylatban, ha jól tudom, 40 forintért veszem én az áramot, és 5 forintért veszi tőlem a szolgáltató. milyen jó lenne, hogyha én ezt az áramot mondjuk 20 forintért adnám a szomszédomnak. Ugye ő is jól járna, meg én is. Vagy ugye, ha nem kéne ezt a szomszédomnak adni, hanem bárkinek, aki így a településen belül van, vagy akár, ugye nálunk vannak olyan üzemek, amik folyamatosan termelnek, tehát folyamatos energiafelhasználásuk van, vagy például egy idős otthonunk van, ahol szintén magas a fogyasztás, viszont vannak olyan épületek, ahol van ugyan napelem, nagyon jól termelnek, de nem tudják mind felhasználni. És akkor ezeket össze lehetne kötni, ha ezeket egy okos hálózatba kötnénk össze, és például olyan rendszereket iktatnánk be, hogy ami figyeli az időjárást, és azt mondja, hogy ma boros az idő, de holnap sütni fog a nap, vagy ma süt a nap, de tudom, hogy holnap borús lesz, akkor most fölmelegítem a meleg vizet a bojlerekben, és abban tárolom gyakorlatilag az energiát meleg vízben. Vagy figyelem piacnak, a világpiacnak a energiaárak változását, és akkor így akár fél percenként én tudom változtatni, hogy most épp eladom, vagy kinek adom el, hova, mikor veszek, mikor tárolok be. Tehát erre a technika már
a technika megvan, a példák megvannak, a best practice-ek megvannak. Kérdés, és nagyon röviden, Gabriela, hogy mennyire tud ez elterjedni? Mert hogy az, hogy a jól felfogott érdeke például ezeknek a gazdáknak, ezt értem, de hogy ez így nagyobb, hogy igazán hatása legyen ennek az egésznek, azért el kéne, hogy terjedjen.
Igen, és én úgy látom, hogy azért Magyarországon megvan rá a törvényi szabályozás. Most már, ha jól tudom, 7 bejegyzett energiaközösség van. Tehát, hogy viszonylag lassú, és egyik sem működik még úgy, ahogy igazán jó lenne, hogy működnének. Megmondom, én Ausztriában láttam jól működő példákat, Németországban sem működött tökéletesen. Tehát, hogy nagyon sok gyerekbetegsége van, de hogy az irány az, azt gondolom, hogy jó. És hogyha visszatérünk oda, hogy meg se kelljen termelni az energiát, meg ugye, hogy mennyire rossz állapotban vannak az épületeink, az szerintem legalább ennyire fontos, és ehhez nem is kell egy bejegyzett energiaközösségnek lenni, hogy segítsük abban a lakosságot, és most mint önkormányzat mondom ezt, vagy önkormányzati dolgozó, hogy ők föl tudják újítani a saját ingatlanjaikat. És ugye itt elhangzott egy ilyen
adat. Elfogyott az időnk, sajnos, szerintem elég sok információt kaptunk.
Folytatjuk innen, jó?
Abszolút, igen.
Nagyon jó a téma.
Érdekes és izgalmas téma. Nagyon szépen köszönjük,
hogy beszélgettünk.
Minden jót, viszont Zagyva Gabriellával, az Alsamos Családi Önkormányzat környezetvédelmi és klíma referensével, az energiaközösségeket összefogó transformátor közösségi energiaközpont munkatársával és az Európai Éghajlati Paktum nagykövetével beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.